Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva folytassuk megkezdett énekünket a 130. Zsoltár második, harmadik és negyedik versét énekeljük. A második vers így kezdődik, ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg.
A mi segítségünk,
Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Bírák könyve 16. fejezetének 4-től a 21-ig terjedő verseiben. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Bírák könyve 16. részének 4. és következő verseiből így szól a mi úrunk igéje. Történt ezután, hogy Sámson megszeretett egy asszonyt a Szórék völgyében, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok városfejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki, szedd rá, és deríts ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megkötözni és elbánni vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila ezt mondta Sámsonnak, mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled. Sámson azt felelte neki, ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem szárazak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Ekkor a filiszteusok városfejedelmei hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem voltak szárazak, és az megkötözte őt azokkal. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. Akkor ezt mondta neki az asszony, jönnek a filiszteusok Sámson, de ő úgy elszakította az inakat, ahogyan a kócmadzag elszakad, ha tűz éri. Így nem tudódott ki, miben van az ereje. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak, becsaptál és hazudtál nekem, de most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson így felelt neki, ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Delila tehát új köteleket szerzett, és azokkal kötözte meg őt. Azután ezt mondta neki, jönnek a filiszteusok Sámson. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában, de ő letépte azokat a karjáról, mint a cérna szálat. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak, eddig becsaptál és hazudtál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson azt felelte neki, ha összeszövöd fejem 7 hajfonatát a szövőszék fonalával. Az asszony még egy szövekkel is rögzítette, azután ezt mondta neki, jönnek a filiszteusok Sámson. De ő fölébredt álmából, és kitépte a szöveket, a betérőt és a szövedék fonalát. Delila ezt mondta neki, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött, és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente, most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila, jönnek a filiszteusok Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, megköszönjük neked, hogy ebben a hidegre forduló időben is ébresztettél vágyat a szívünkben arra, hogy eljöjjünk, hallgassuk a te igédet, és részesedjünk az úrvacsora, az úrasztala közösségében is. Megdöbbentő történeteket olvasunk a Szentírásból, és amikor ilyen lelki tükröt tartasz elénk, akkor nekünk úgy kell belenéznünk, beletekintenünk, hogy meglássuk magunkat úgy, ahogy te látsz bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy a te kegyelmed és irgalmad oly nagy, hogy megtartottál bennünket bűneink ellenére is, ahányszor elfordultunk már tőled, ahányszor megbántottunk téged, és te mégsem azt akarod, hogy elveszünk, hanem az, hogy megtérjünk és éljünk. Urunk, add, hogy ez az ige is, amit most elénk adtál, tanításul és okulásul legyen nekünk, hogy amit elrontunk az életünkben, még idejében észrevegyük, és hozzá tudjunk fordulni. Add, hogy mindazt, amit a mai napra készítettél áldást, nyitott szívvel és engedelmes lélekkel tudjuk fogadni, lelked világosságával tedd érthetővé az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 261. dicséretünket énekeljük. A 261. dicséret így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, valamint a példabeszédek könyve 23. részének 26. versében, eképpen. Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Kedves testvérek, már a múlt vasárnap is hallottuk Sámson történetét, hogy mennyire meghatározta a Sámson tetteit a bosszúvágy, és mint egy láncreakció egyre nagyobb, egyre szörnyűbb, egyre véresebb események követték egymást. És ez a bosszú sorozat azután folytatódott még tovább is, amikor Sámson Gáza városában bement egy parázna nőhöz, mire a filiszteusok éjszakára bezárták a város kapuját, hogy Sámsont reggel megöljék. Sámson azonban éjfélkor fölkelt, nagy erejével kiszakította a kapuszárnyakat a helyükről, és felvitte az egész kaput a hegyre, védtelenné téve ezzel a várost. Ezután következett Sámsonnak a Delilával való házassága, amely, ahogy az előbbi felolvasott igében hallottuk, oda vezetett, hogy Sámson elárulta a titkát, elhagyta őt az Úr, és ezzel együtt elhagyta őt a testi ereje is. A filiszteusok végre bosszút állhattak rajta, kiszúrták a szemét, és rabszolgamunkára fogták. De ismerjük a történet végét is, hogy Sámsonnak kinőtt a haja, és Isten felé az volt a kérése, hogy hadd kapja vissza az erejét, hogy még egyszer bosszút tudjon állni ellenségein. Végül rájuk döntötte azt az épületet, amelyben 3000 filiszteus tartózkodott, és maga Sámson is ott lelte a halálát. És azért mondtam el mindezt, kedves testvérek, mert látnunk kell, hogy Istennek nem ez volt a terve Sámsonnal. Őt arra rendelte, hogy mint születésétől fogva Istennek szentelt ember, legyen népének a szabadítója. Ezt ő tudta is, és tisztában volt vele, hogy élete nagy titkát nem adhatja ki Isten népe ellenségeinek. Ahogy mondani szoktuk, ennél jobb sorsra volt érdemes, mint hogy megvakulva egy malmot hajtson, ahelyett, hogy Isten szabadítását győzelmesen véghez vigye. Isten így is elvégezte az ő szabadító művét, csak Sámson életére nézve nem volt mindegy, hogy milyen módon illeszkedik bele az Isten szabadító tervébe. Miért alakult mégis így a Sámson élete? Ő leginkább abban hibázott, hogy a szíve nem volt az Úré, nem volt élő kapcsolata Istennel, és így nem is beszélt meg semmit az Úrral. A bírák korában járunk, a többi bíra, akik abban az időben éltek, például Gedeon vagy Sámuel, megkérdezték Istent, hogyan teljesítheti küldetésüket, és Isten olykor egészen más utat mutatott nekik, mint amit ők elgondoltak. Volt már szó itt Gedeonról, akivel többször is Isten beszélgetett, és el tudta mondani neki, hogy hogyan induljon a harcba. Végül is 300 emberrel győzhettek a sok-sok ezer főnyi midiáni hadsereg fölött. Vagy Sámuel is már gyermekkorában megtanulta, hogy ezt kell mondani az Úrnak, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámsonról viszont azt olvassuk, hogy csupa magánakcióba kezdett, meg sem kérdezte Istent, hogy mihez kapta ezt a rendkívüli erőt, csak ment a maga feje és ösztönei testi vágyai után. Ment, amerre vitte a szíve. Hát az ő szíve nemhogy nem volt teljesen az Úré, inkább a nőké volt a szíve, mint Istené. Nem számított neki, hogy pogány filiszteus nőkkel kezd kapcsolatot, nem tanult abból, hogy egyszer már egy pogány asszony ki tudta belőle szedni a titkát. A szíve nem Istené volt. És hallottuk az előbbi történetből, hogy Delila, Sámson felesége, föltette Sámsonnak ezt a kérdést, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Bár csak Istentől hallotta volna Sámson ugyanezt a kérdést, hogy hogyan mondhatod, hogy szeretsz, hogyha nem enyém a szíved. Lám, most Sámson még békésen el tudott aludni a Delila térdén, azután is, hogy már egyértelmű volt, hogy a vesztére tör. Mennyire más lett volna, ha tényleg odaadja a szívét, odaszenteli életét az Úrnak, és csak akkor lép, amikor az Úr azt mondja, indulj, mert most már kezedbe adom ellenségeidet. És mennyire más lett volna a múlt vasárnapi történetből is, ha az a 3000 júdai, akik Sámsont megkötözve átadták a filiszteusoknak, nem szemben álltak volna Sámsonnal, hanem mellette. Isten még nagyobb szabadulást adhatott volna, hiszen ha ő egymaga képes volt 1000 filiszteussal megvívni, akkor még több ellenséget is legyőzhettek volna Isten erejével. Sámsonnak ott kellett volna állnia a sereg élén, ott kellett volna úgy harcolnia az Úr harcát, hogy nem magánakciókban, hanem Istenre figyelve. De Sámson abban is hibázott, hogy több időt töltött az Isten népének ellenségei között, mint az övéi között. Miért? Mert a szíve csak félig volt az Úré, vagy még annyira sem. Ezért nem is azok között érezte jól magát, akik imádkozó szívvel keresték az Isten jelenlétét, hanem az idegen nők karjaiban. Ez is oka volt annak, hogy elvétette a célt, hogy nem úgy használta az Istentől kapott különleges ajándékait, ahogy kellett volna. Mert ő a különleges erejét nem saját magának köszönhette, még csak nem is a hajának, hanem annak, hogy élete Istennek volt szentelve. Nem a hajában volt az ereje, hanem Istenben volt az ő ereje, és amikor az Istennel való kapcsolata szakadt meg egészen, akkor veszítette az erejét. Ő maga is így mondta, Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva, ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. És kedves testvérek, így van ez velünk, ma élő emberekkel is. Ha nem teljesen az Úré a szívünk, akkor nagyon könnyen más kap több teret az életünkben. Más fogja betölteni a szívünket, és ez meg is látszik a beszédünkön, a cselekedeteinken, az egész életvitelünkön. Pedig lehetnénk akár egy egész életen át is Isten szeretetét és békességét sugárzó boldog emberek. Gondoljuk csak meg, hogy hogyan indult az életünk. Bizonyára nem azért kereszteltek meg minket, és nem azért konfirmáltunk, hogy azután hátat fordítva Istennek önmagunkat akarjuk megvalósítani. Most tegyük fel a kérdést, mi milyenek szeretnénk lenni? Istennek szenteltek, vagy olyanok, mint bármely más ember, ahogy Sámson végül is elmondta, hogy én is olyan leszek akkor, mint bármely más ember. Ez most nagyon fontos kérdés, hogy odaadjuk szívünket az Úrnak, vagy inkább nem. Vajon készek vagyunk-e Isten számára elkülöníteni egész életünket, oda szentelni egészen magunkat, vagy pedig olyanok akarunk lenni, mint mindenki más, aki bukdácsol a kísértések között, aki nem tud megállni a hitben, aki engedi, hogy a sátán uralja az életét. Megszívleljük-e azt a felszólítást, amit most a példabeszédek könyvében olvastunk, add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Akár tovább is olvashattam volna ezt az igét, mert így folytatódik, mély verem a parázna nő, és szoros kút az idegen asszony. Sámson csak egy darabig tudta szem előtt tartani az Isten útját, az Istennek őre vonatkozó tervét. Mert számára a parázna nő, az idegen asszony tényleg mély veremmé vált. A végén halálosan belefáradt abba, hogy egymaga van abban az ellenséges közegben, ahol más sem akarnak, mint az ő Istentől kapott ajándékát, erejét elvenni, és őt legyőzni. Vajon Isten milyen tervet gondolt ki felőlünk? Az, hogy felőrlődjünk azok között az emberek között, akik Isten nélkül élnek? Azt tervezte volna, hogy ki se látszódjunk a sok tennivalóból, és a családunkkal mit sem törődve az ő életüket és a magunk életét is tönkre tegyük? Az volna az Isten terve, hogy semmi célt ne lássunk magunk előtt, amiért érdemes élni, hanem csak sodródjunk az eseményekkel? Nem. Isten egészen más gondolt felőlünk. Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Ő azt akarja, hogy oda találjunk arra az útra, amely személy szerint számunkra van kijelölve Istentől. És azok a boldogok, azoknak az embereknek van békességük, akik tudják, hogy a helyükön vannak. Ehhez viszont az kell, hogy a szívünket adjuk át az Úrnak, és mindig szem előtt tartsuk az ő útjait. Pál apostol egészen tisztában volt vele, hogy őt Isten mire rendelte. Ezt írta Timóteusnak. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Amíg Pál szíve nem volt Jézusé, addig öldökléstől lihegve üldözte a keresztényeket, és még úgy is gondolta, hogy Isten helyesli azt, amit ő tesz. De amint Jézussal élő kapcsolatba került, amint átadta neki a szívét, világossá vált az ő isteni rendeltetése, és megértette, hogy mire akarja őt Isten használni. Ha történetesen elfordult volna Jézustól a szíve, akkor ő is olyanná lett volna, mint bármely más ember, mint bárki, aki Jézus Krisztus nélkül éli az életét. Az efézusi gyülekezetnek többek között arról ír Pál, hogy őket mire rendelte Isten, és ehhez milyen ajándékkal látta el őket. Így írja: áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Milyen csodálatos cél, amire Isten az övéit rendelte. És én itt most nem az eleve elrendelés titkát akarom megfejteni és kifejteni, csupán azt szeretném, ha látnánk, Istennek sokkal nagyobb és szentebb terve van az életünkkel, mint hogy csak tengődjünk és ellegyünk valahogy. Akkor töltjük be a küldetésünket, ha szent és fedhetetlen életünkkel, Isten akarata és tetszése szerint élünk, ha magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, vagyis akkor fogja az életünk Isten dicsőségét hirdetni, ha a szívünk már egészen az övé. Sámson egy nehéz pillanatban eldobta magától az Isten ajándékát. Sebezhetővé vált, elhagyta az ereje, és mire megértette, hogy elhagyta őt az Úr, már késő volt. Jaj, nehogy mi is csak fél szívvel legyünk az Úréi. Nehogy könnyedén vegyük az Isten hozzánk való kegyelmét. Nehogy erősebb legyen a bűn vonzása, mint Jézus Krisztus szeretetteljes hívása. És tudjuk ugyanakkor azt is, hogy Isten nem dobta el Sámsont végképp magától. Ahogy Jónásnak is adott újabb esélyt a menekülése után, vagy Simon Péternek a tagadása után, úgy nekünk is elkészíti az újrakezdés lehetőségét. De valamit már nem tudunk meg nem történté tenni. A Sámson haja egy idő múlva visszanőtt, a szeme viszont már nem nőhetett vissza. A bűn következményeit viselnünk kell, amit magunk okoztunk magunknak. De az Isten kegyelme nagyobb a mi bűnünknél. Az ő bűnbocsánata teljesen fel tud minket oldozni, és vele lehet újat kezdenünk. Lám, Sámsonnak is meghallgatta az utolsó fohászlát, Isten visszaadta neki az erejét, bár az lett volna jobb, ha nem kellett volna idáig eljutnia. Most nekünk is szól a felszólítás, add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Ha csak félig is volt a szívünk eddig az Úré, most egészen az lehet. És a megterített asztal jelzi számunkra, hogy Istennél kész a kegyelem. Jézus Krisztus áldozatáért a mi bűneinkre is van bocsánat. Még akkor is, ha olyanok lettünk, mint bármely más ember, aki Isten nélkül élte az életét. Még ha olyan mélyre is süllyedtünk, hogy csak szégyenkezve merünk róla beszélni. Isten most arra hív, hogy térjünk vissza, találjunk vissza hozzá, adjuk neki a szívünket, álljunk rá hittel arra az útra, amelyet ő mutat nekünk. Sámson sajnos Delila előtt tárta fel a szívét, nem pedig az Úr előtt, és ez lett a veszte. Vigyázzunk, hogy ki előtt nyílunk meg, és ki előtt zárkózunk be. Ne azok előtt tárjuk fel a szívünket, akik ezt kihasználják, hanem a könyörülő Úr előtt, aki mindenben a javunkat akarja. Tanuljunk hát Sámson példájából, és legyen a szívünk egészen az Úré. Járjunk az ő útján, le nem térve arról, és áldássá lesz az életünk. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 715. dicséretünk első versét énekeljük. A 715. dicséret első verse így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy mi is ilyen esendők vagyunk, mint Sámson, és ha a te kegyelmed nem tart bennünket, akkor már régen elvesztünk volna bűneinkben. Köszönjük, hogy a te igéd figyelmeztetése szól nekünk, hogy minden féltett dolognál jobban óvjuk a szívünket. Legyen a mi szívünk egészen a tiéd, adjuk oda neked. Olyan sokan kérik a mi szívünket, olyan sok kísértés, csábítás ér bennünket. De ha szívünk nem a tiéd, Urunk, akkor tönkre tudjuk tenni önmagunkat, tönkre tudjuk tenni azokat, akik körülöttünk élnek, de te nem ezt várod tőlünk, hanem az, hogy áldássá legyünk mások számára. Segíts, hogy világító élettel a te dicsőségedet tudjuk hirdetni családunkban, munkahelyünkön, ismerőseink körében. Add meg, hogy méltók legyünk arra a névre, hogy mi keresztjének vagyunk, krisztusiak, Krisztus követők. Köszönjük, hogy elkészítetted a kegyelem asztalát is számunkra. Megvallhatjuk bűneinket, szakíthatunk azzal, ami máshová kötne minket. Így, ahogy az előbb az énekben is énekeltük, el ne tántorodjék tőled életem. Imádkozunk azokért, akik betegségben, próbák között sóhajtozva hívják segítségül a te nevedet. Urunk, fordíts nekik is javukra a megpróbáltatást, a szenvedést, a betegséget. Hadd erősödjenek meg nem csak testileg, hanem lelkileg is, hálát adva a te gondoskodásodért és szeretetedért. Urunk, adj gyógyulást azoknak is, akik lelki bajokkal küszködnek, akik nem találják a helyüket az életben, akiknek gyötrődés és szorongás, félelem van a lelkük mélyén. Nekik is tudsz, Urunk, vigasztalást, békességet és gyógyulást adni. És add, hogy amit az igében a szívünkre helyeztél, azt mi komolyan véve életünket oda tudjuk szentelni neked, és már jelen való világban, mint a te megváltottaid, a te dicsőségedre igyekezzünk élni. Amen. Csendben vigyük a magunk imádságát az Úr elé. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai Isten tiszteletünk folytatásában az úrvacsora sákramentumában is részesülhetünk. Az Úr hív minket az ő asztalához, hogy az ő kegyelmével újítsa meg az életünket. Kedden 8:45-kor imaórát tartunk, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát, csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet van, utána 7 órától kóruspróba, majd 8:30-tól egy ima fél órát tartunk, hogy azok is az ima közösségben részt vehessenek, akiknek a kedd délelőtti alkalom nem megfelelő erre. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, este 8 órakor pedig a férfi kör alkalmát. Hirdetem, hogy a választói névjegyzék közszemlén van, itt az iratterjesztésnél az egyik példány, a másik pedig a gyülekezeti ház épületében van kitéve és megtekinthető. ebbe a névjegyzékbe be kell vennünk mindazokat, akik reformátusok, meg vannak keresztelve, konfirmáltak, 18. életévüket betöltötték, részt vesznek a gyülekezet közösségében, és az egyház anyagi terheinek a hordozásában. Aki úgy látja, hogy ezeknek megfelel, és még sincs benne a névjegyzékben a neve, akkor kérem, hogy tegyék bátran szóvá, mert adminisztrációs hiba folytán is történhetett ilyen, és amikor majd az év utolsó hónapjaiban lesz a presbiter választás, csak azok szavazhatnak, akiknek a neve ebben a névjegyzékben megtalálható. Tehát így bátran nézzük meg és ellenőrizzük le, hogy rendben van ez a névsor. A templom fűtésével kapcsolatosan azt hirdetjük, hogy mivel elég nagy a költsége, 30-40 ezer forint egy alkalomnak a felfűtése, ezért ennyire föl tudjuk mégis melegíteni, hogy fűteni a templomot, de öltözzünk vastagabban, ha kell egy takarót is nyugodtan hozhatunk magunkkal, hogy ne fázzunk. Köszönjük azoknak az adományát, akik ehhez is hozzájárultak, hogy most a nehezebb anyagi körülmények között is a templom fűtését megoldjuk. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Pénzes László 80 éves korában hunyt el, temetése holnap hétfőn délután 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk ennek a lehetőségével. Használjuk ki a hideg időt arra, hogy otthonunkban az Isten igéjével erősödjünk és táplálkozzunk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen énekeljük a 465. dicséret 4. és 5. versét. A 465. dicséret 4. és 5. versét. Gyönyörűség vagy félelem te tőled el ne üzzön. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.